karácsony ünnep körének a végén vagyunk, vízkereszt ünnepnapján, vízkereszt fő ünnepén, karácsony 8-adának a következőjén. Egy héttel ezelőtt, karácsony másnapján Szent Család ünnepe volt. Most pedig azt ünnepeljük, hogy Isten, aki emberré lett, nem csak a választott nép számára, mint egy családi esemény volt fontos, nem csak a pásztorok hódolnak előtte, nem csak Izrael népe, hanem az egész világ. Ez szimbolizálja a három bölcs, a három király megjelenése, akik hódolnak az egész világ számára, megjelent az üdvözítő. Ennek az ünnepnek a hivatalos neve Urunk megjelenése. Isten megjelent a világban, Isten emberré lett értünk. Keleti testvéreink, a görög keleti ortodox keresztények ezen a napon tartják karácsony fő ünnepét. Nálunk a nyugati kultúrában december 25-e, keleten pedig január 6-a, mi pedig itt közel ehhez a naphoz ünnepeljük vízkeresztet. Az ősi egyházi hagyomány szerint ilyenkor megáldjuk a vizet. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe lesz. Megáldjuk a vizet, és Isten áldását kérjük a víz hintése által. Most megáldjuk a vizet, Isten bűnbocsánatát kérve, mint bűnbánati cselekményt, a megáldott sóval és vízzel, amelyet összekevertünk a szentelt vízzel, meghintjük a testvéreket. És így folytatódik majd a szentmise, a szentmise végén pedig ünnepélyes vízkereszti áldást adunk. Kedves testvéreim, könyörögjünk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy áldja meg ezt a vizet, amit mindig keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Kérjük mennyei atyánkat, segítsen kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez mindig hűségesek maradjunk. Könyörögjünk mindenható Istenünk, alázattal kérjük irgalmadat, áld meg és szentel meg atyai jóságoddal ezt a sót, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgálja, amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, Krisztus a mi Urunk által.
Amen.
Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Add, hogy ez a víz mennyei ajándékait szolgálatában üzze el a gonosz lelket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen, akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a sátán minden cselszövése. Ennek a víznek hintése és szent neved segítségül hívása által, Urunk, Te őrizd meg a ház lakóinak épségét és nyugalmát, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghallotta ezt Heródes király, és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak, a júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta, te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Azután ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Ma vízkereszt ünnepét üljük, Urunk megjelenésének az ünnepét, és ahogy Zsolt atya mondta, itt három fontos dolgot ünneplünk a mai napon. Az egyik az, hogy ahogy az evangéliumban hallottuk, a bölcsek, a vének eljöttek a gyermek Jézus elé, és leborultak előtte. Ezzel szimbolizálva azt, hogy habár saját népe, Heródes a király, nem ismerte el királyként Jézust, de idegen népek eljönnek és leborulnak előtte. Ezzel kinyilvánítva, hogy egyetemesen ő az uralkodó, aki előtt minden nemzet térdet hajt, aki előtt minden nemzet leborul. Másik az, hogy Urunk Jézus, amikor fellépett nyilvánosan, akkor megkeresztelkedett Jánosnál a Jordán vizében. Neki semmi szüksége nem volt arra, hogy megkeresztelkedjen, mert nem volt semmi bűne. Akkor nincsen szüksége arra, hogy bűnbocsánatot nyerjen Jánosnál, de ő ezzel megmutatta azt, hogy szolidaritást vállal velünk, hogy habár neki nincsen bűne, de nekünk igen, de együtt tud érezni gyengeségeinkkel, felvette az ő vállára a mi terheinket, a mi bűneinknek a terhét, és ahogy ő felemelkedett a vízből, úgy minket is ki tud emelni bűneinkből, mert van rá hatalma. A harmadik dolog pedig, amit így ritkán szoktunk megemlíteni, hogy a kánai mennyegzőn lévő csodatételt is ma ünnepeljük, amikor a vizet borrá változtatta. Azonban csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig Izaiás prófétának a könyvéből. Izaiás prófétánál, így a Urunk megjelenése kapcsán a mennyei Jeruzsálemnek a szépségéről beszél a Szentírás. Kelj föl és tündököl, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted. Gyönyörűnek, szépnek írja le a mennyei Jeruzsálemet Izaiás. De valójában mi is az a szépség, mi is ez a gyönyörűség, mi ez? Nap mint nap használjuk a fogalmat, hogy szép, ez gyönyörű, ez nagyon tetszik nekem. De ugyanúgy van ez a fogalom, mint az időnek a fogalma, hogy tudjuk, hogy vannak a szép dolgok, a jó dolgok, az igaz dolgok, de mit is jelent a szépség? A Szentírásban, hogyha így legszembe ötlőbben akarjuk így a Szentírás, a szépségnek a tartalmát megnézni, akkor érdekes módon az énekek éneke történetét találjuk meg, üzenetét találjuk meg, ahol a menyasszony és a vőlegénynek egymás felé intézett bókjaiból világít rá a szépségnek a mi voltjára. Ahogy a menyasszony és a vőlegény viszonyul egymáshoz, és igyekszik egymás felé kifejezni a szeretetét és illetni egymást. És ez valójában Istennek és a mi lelkünknek, az egyháznak és Krisztusnak, aki meghalt az egyházért, az ő kapcsolatukat, az ő mély áldozatvállalásukat és egyesülésüket fejezi ki. És próbáljuk kutatni, együtt elmélkedünk, hogy mi is az a szépség. Mi egyáltalán nap mint nap használjuk, és nagy hatással van ránk. A előző homiliában ezzel kellett volna kezdenem, de nem ezzel kezdtem, hogy Isten, aki szép. Jézus az, aki szép. Ő az első. Ő az, aki szép. Ő az, aki jó. Ő az, aki igaz. Párhuzamban lehet állítani ezeket a fogalmakat. És ez a szép, ez a mi szívünknek a gyökerébe van írva. És ha törődünk vele, ha nem, önkéntelenül is meghatározza az életünket. Hogyan lehetséges ez egy gyakorlati példa? Hatalma van a szépségnek. Esetleg rossz kedvünk van, és mondjuk hajnalba, direkt használom ezt a kifejezést, kómásan kelünk fel, és kimegyünk a friss tavaszi levegőre. Az időnek a szépsége egyből megváltoztatja a hangulatunkat, egyből helyes irányba terel minket, megnyugtat minket, így kivasalja a gondolatainkat, és így megnyugszunk. Ez a szépségnek a hatása, hogy vonzódunk felé, hogy erővel tölt minket, hogy nyugodtságot ad. És ezt nem is vesszük észre, csak azt érezzük, hogy most nagyon szépen süt a nap ebben a téli időben, és valahogy olyan jó kijönni az utcára. Persze, hogyha nyírkos, csapadékos lenne, akkor nem ilyen nagy öröm lenne a szívünkbe. Hát ilyen a szépségnek a hatása. És Isten az, aki szép, és ez sugárzódik szét az egész világra. Ezt azt hiszem nem kell sokat magyaráznom, mert nagyon egyszerű, hogyha mondjuk egy szerelmes szépnek tartja a párját, neki nem kell elméleti előadásokat tartani arról, hogy mennyire szép a másik. Mert önkéntelenül is látja a szépségét. Vagy éppen az édesanya a csecsemőjének az arcát. Nem kell elméleti előadásokat tartani, hogy az ő kis hangja, az ő arca mennyire szép, mert ez egyértelmű. De akár hogyha a férfiakra gondolunk, egész más beülni egy olyan gépkocsiba, ami mondjuk szép áramvonalas, és nagyon, nagyon jó a kialakítása, a karosszériája, mint egy régi, mondjuk az, hogy csúnya kocsiba. Önkéntelenül is a szépségek körülvesznek minket, hatnak ránk. És érdekes módon ennek a szépségnek a forrása maga az Isten. És ez érdekes módon még egy Isten bizonyíték is. Aki ateista harcol Isten ellen, neki is el kell ismernie, hogy a szépség létezik, de nem tudja megmondani, hogy mi ez, mert nem megfogható dolog. Hogy az érzékszerveinkre hat valami, a hallásunkra, hogyha zenére gondolunk, a látásunkra, ha a szobrászatra gondolunk, vagy éppen az irodalomra gondolunk, amit így az érzékszerveiken keresztül így a szépségben megfogunk. Tehát nem könnyű. Nem könnyű megfejteni, hogy mi az, ami szép, és miért van ránk ilyen hatással. De érdekes módon a szentek is foglalkoztak vele. Szentek is. Ágoston mondta, ő így gondolta, hogy a szépség az Isten, aki szép, és az ő szépségét, ami szívünkbe így beleoltja, és önkéntelenül, hogyha mi egy szép dolgot felfedezünk, akkor visszaemlékezünk erre a szépségre, ami Istentől ered. Ráismerünk, mert ez a szívünkbe volt már írva, és most hirtelen meglátjuk, és ráismerünk. És ez gyakorta egy arányokban jön ki, szinte matematikai pontossággal lévő törvényszerűségekbe, mivel Istenből forrásozik, mi önkéntelenül így visszaemlékezünk rá. Vagy a Mennyei Hierarchiáról című műven ez áll, hogy pontosan ez az isteni lényeg, minden teremtményében ott van ez a fény. Így használják, hogy ez a fény, ez a világosság minden teremtményben ott van, és ez az a közös lényeg, ami különböző fokozatokban, de mindannyiunkban benne van. És van egy trükk. Annyira vagyunk szépek, annyira részesedünk ebből az isteni lényegből, amennyire szeretünk. Hogyha kevésbé szeretünk, akkor megcsúnyulunk. Ha pedig törekszünk a szeretetre, akkor egyre ragyogóabbak leszünk. Ez a fény, ha akarjuk, ha nem, kisugárzik az emberen, illetve a tárgyi világon keresztül is. Például, hogyha az ikonokra gondolunk, hogy ha az szeretettel van elkészítve, az ha akarjuk, ha nem, hat a nézőre, közvetíti Istent. És még egy szentünk, Tamás, ő megfordította a dolgot, ő nem azt mondta, hogy a lélekben van, hanem hogy az érzékszerveinken keresztül, ahogy mondtam, tapintáson, látáson, halláson keresztül befogadjuk így a szépségeket, és egyfajta harmónia van benne mindig, egyfajta egyetemesség, egy olyan érték, ami előrébb visz, ami boldogságot ad, ami felé önkéntelenül vonzódunk. Egyfajta ilyen egy tökéletesség, egy teljesség, és ezért válthat ki, ahogy szokták ezt a kifejezést használni, hogy katartikus állapotot. Megtisztít minket, mint ahogy Atya most így szimbolikusan végigment a szentelt víz hintővel, és meghintett minket vízzel. És de ez egyszerűen kisgyermekeknél lehet megfigyelni, hogy egy szép mesekönyvet, hogyha adunk neki, az belekapaszkodik a fantáziája, élvezi, vagy egy szép gyermekjáték, az magával ragadja. Egy csúnyát pedig félredob. A gyermekek azok önkéntelenül is az igazságot mutatják. És hát, hogy a szentek ezeket a dolgokat mondták, de érdekes, hogy a világ is, a világ gondolkodása is ugyanebbe az irányba ment. A Dosztojevszkij mondja, aki a bűn és bűnhődést írta, hogy a szépség fogja megmenteni a világot. Tehát az emberek, még hogyha bűnben tetőfokára hágtak már így az istentelenségnek, a szépség az mindig így a szívükbe fog világítani, és egy olyan csatorna lesz, amin keresztül reményt kapnak, erőt kapnak, és a jónak az irányába fognak elmenni. És még egy érdekes dolog van vele kapcsolatban, hogy Rodin, a szobrászművész viszont azt mondta, hogy most ebben a pillanatban is teli vagyunk szépségekkel, a napnak a fénye, az időnek a szépsége, a képzőművészeti alkotások, teli vagyunk szépségekkel, de az tőlünk függ, hogy befogadjuk-e. Hogyha elmegyünk mellettük, és nincs meg rá az érzékenységünk, akkor nem mond nekünk semmit. Egyébként pedig örömmel tölt el. Van ennek egy rossz oldala is. Van ennek egy rossz oldala is. Mi az, ami elválaszt minket ettől a szépségtől, ami felé vonzódunk, ami felé vágyunk? Ez nem más, mint a bűn. És ahogy kezdtem, hogy Jézus az, aki szép, hogyha mi széppé akarunk válni, akkor Jézushoz kell kötni az életünket nagyon szorosan. Miért van ez így? Szent háromságos személyek közül most karácsonykor ünnepeltük, hogy a második isteni személy testet öltött. Ahogy Zsolt atyának, ahogy nekem, minisztránsoknak, anyagi csontból, húsból lévő testet öltött az ige. Egy lett közülünk, a természetünket felvette, és ezt a testet, annak minden gyarlóságával és szépségével felajánlotta, feláldozta az atyának, ami bűneinkért, minden egyes bűnért, és szó szerint felemésztette. A keresztfán őt megölték. Ezt az anyagi testet ő felemésztette, oly annyira feláldozta, szó szerint, direkt használom ezt a kifejezést, szőröstül, bőröstül, lelkestül, testestül, felemésztette, és meghalt. Azonban nem megsemmisült, hanem feltámadt. És hogyha mi Krisztushoz csatlakozunk, hozzá igyekszük az életünket igazítani, akkor az ő feltámadott köntösét, mennyei testét adja nekünk. Mi is a bűnnek így meghalunk, ahogy ő felemésztette a bűnös testet, és megkapjuk a feltámadottat, mi ehhez csatlakozunk, és mi is vele egyesülünk. És így válhatunk igazán széppé, és a környezetünket így tehetjük széppé. És a romlásra képes testből romolhatatlan lesz, a dicstelen testünkből dicsőséges testünk lesz, az erőtlen testünkből erős testünk lesz, és az érzéki testünkből immár szellemi testünk lesz. És ezek nagyon elvont gondolatoknak tűnnek így, de ezek meghatározzák a mi életünket, és az odaátvaló életünket is, mert sokszor úgy gondoljuk első hallásra, hogy ha meghalunk, akkor csak a lelkünk él tovább. De nem, mert a testünk is ugyanúgy tovább él, csak immár romolhatatlan szellemi testünk lesz. És ott a szépségeket természetesen, tökéletesen be tudjuk fogadni. És így ennek megvilágítására, mert ez nagyon elméleti volt, csak egy három példát szeretnék felhozni. Nézzük meg Kalkuttai Teréz anyának az idős arcát. Ráncos, idős arc, de sugárzik belőle a szépség, mert feltöltődött szeretettel, és szebb, mint egy-egy fiatal arc, amiből ridegség és hidegség fakad, semmi más. Vagy nézzük meg, akit most boldoggá vattak, Chiara Luce Badano, a 18-19 éves lány, aki így a rákbetegségét nagyon nagy türelemmel bírta ki, és sugárzik egyszerűen az arca. De nehogy csak a nőket támogassuk, férfiakra is gondolhatunk, ott van második János Pál pápának az arca, hogy idős korában is, mikor már a betegség elhatalmasodott rajta, a szeretetet árasztotta magából, a testével is, a szépségével is. Nekem egy nagyon nagy élmény volt 2003-ban, amikor Bér Miklós püspök atya mesélte, hogy ahogy találkozott második János Pál pápával, ez volt neki nagyon nagy élménye, hogy az ő szemébe nézhetett, és ott Jézust látta abba a szempárba. Hát mindenkinek kívánom így Urunk megjelenése ünnepén, hogy bennünk is megjelenjen az Úr, és hát nagyon szeressünk, és így nagyon szépé tehessük a világot, önmagunkat is, egymás és saját magunk boldogítására, boldogságára. Amen. Testvéreim, most pedig valljuk meg a Szent Háromságos Egyistenbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit.